Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azt kérjük a testvérektől, hogy akik a mobiltelefonjukat még nem kapcsolták ki, vagy nem némították le, azok tegyék ezt meg az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, kedden este 6:30 kezdettel tartunk bibliaórát gyülekezeti termünkben. Szeretettel hívunk és várunk ide minden ige után érdeklődő testvérünket. Aztán majd pénteken a YouTube csatornánkon teszünk közzé napi ige magyarázatot. Jövő vasárnap, ahogyan minden úrnapon, 9:50 kezdettel fogunk Isten tiszteletet tartani. Háladással jelentem a gyülekezet azon részének, akik nem voltak, hogy az elmúlt héten Nován lehettünk gyülekezeti csendes hét keretében, és hát az arcokat nézegetve azt gondolom, hogy a legtöbben visszaértek, illetve reméljük, hogy mindenki visszaért épségben és egészségesen. Az Úr megáldotta mi menetelünket, meg jövetelünket, és megáldottott gazdagon bennünket mindenféle testi, de legfőképpen reménységünk szerint lelki jóval, legyen övé érette a hálaadásunk és a dicsőítésünk is. Szeretettel jelentem a testvéreknek, hogy tegnapi napon 5:00 kezdettel a Balatonfőkajári templomban házasságára Isten áldását kérte Varga Simon Kristóf és Skerlec Réka Zsófia. Isten vigye jó végbe az ő házasságukat, és áldja meg őket gazdagon. Talán kérdés, hogy miért hirdetem én ezt itt, ha nem itt történt, csak azért, mert én végeztem az esketési szolgálatot. Szeretettel és részvétel osztozunk Bohár Ádám testvérünk gyászában, aki édesanyját, Csongvai Évát vesztette el az elmúlt időszakban. Szeretettel buzdítjuk, bátorítjuk a testvéreket az adakozásra, az imádságra. Isten indítsa meg a mi szívünket, hogy adjuk neki azt, ami őt megilleti, és vegyük ér ezért az ő áldását. Az Úr legyen és maradjon minnyájunk őriző pásztora, testvérek. Most hitvallásunk tanítására figyelünk, a Heidelbergi K.T. 31. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a néhány kérdés és rájuk adott felelet az úrvacsora sákramentumához kapcsolódó magyarázat.
Mi a kulcsok hatalmával való élés? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik, és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnünket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hitre elfogadják, viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja és örök kárhozat mindaddig rajtunk marad, míg meg nem térnek. E szerint az evangélium bizonyságtétel szerint ítél Isten mind a jelen, mind a jövő életben. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztény egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztény név alatt nem keresztény tanítást vallanak, vagy nem keresztény módon élnek, mint a néhány ízben atyafiságos intést kaptak, és tévejgéseikkel és bűneikkel nem hagynak fel a gyülekezetnek, vagy az általa evigre megbízottaknak bejelentetnek, és ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a Szent Sákramentumból való eltiltással, a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont, ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint a Krisztusnak és az egyházunk tagjai ismét visszafogadtatnak.
Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket most Zsoltár énekléssel. A 95. Zsoltárunkat fogjuk énekelni mind a 4 versével. A 95. Zsoltárunkat énekeljük tehát. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, ebben a világban sok olyan esemény és történés zajlik körülöttünk, amely nem ad nekünk okot arra, hogy örvendezzünk. Mégis szeretnénk Zsoltár felszólításának engedve, a te szent színed előtt megállva, örvendezéssel és hálaadással jönni eléd, úgyhogy tere át tekintünk, és meglátjuk benned azt, akit látnunk kell, Hiszen, hogyha tudjuk azt, hogy ki a mi szövetségesünk, ha tudjuk azt, hogy kivel léptünk mi úgy kapcsolatra, hogy magunkat neki adtuk, akkor nincs okunk a félelemre, nincs okunk a szomorkodásra. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindörökké ugyanaz vagy, győztes Úr, aki végtelen gazdagsággal birtokolod a földet, a mi életünket, aki végtelen bölcsességgel igazgatsz mindeneket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt el ne feledjük, hanem úgy tudjunk előtted állni, mint juhaid, akik rád vannak hagyatkozva, s akikről te ígéreted és természeted szerint minden időben csodálatos módon gondot viselsz. Engedd, Urunk, hogy megértsük és megéljük azt az örömet, amely abból fakad, hogy ismerünk téged, hogy hitáltal hozzád tartozunk. De kérünk, hogy nyugtalaníts is bennünket, ha ez nem így van a mi életünkben. És segíts meg, hogy hozzád siethessünk és hozzád jöhessünk, amíg tart a te kegyelmednek ideje, amíg nyitva van előttünk az a lehetőség, hogy hozzád térjünk és veled megbékéljünk. Így beszélj most hozzánk, kinek-kinek szüksége szerint adjad a lelki táplálékot ebben az órában is. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk most el helyünket, és így hallgassuk Isten igéjét, amelyet a mostani Isten tiszteleten Zsoltárok könyvéből olvasok. Heti Zsoltárunkat olvasom a testvérek előtt, és Isten kegyelmével annak üzenetét fogom tolmácsolni. Heti Zsoltárunk tehát a 49. Zsoltár. A 49. Zsoltárban pedig ezeket találjuk megírva. A karmesternek, Kóra fiainak Zsoltára. Halljátok ezt mind ti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltság díjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába. A halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában. Úgysem vihet magával semmit, ha meghal, nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sorsa, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Kedves testvérek, többször prédikálok közöttetek és előttetek az úgynevezett heti zsoltárokról, és teszem ezt azért, mert a zsoltárok könyve noha egy igen-igen régi gyűjtemény, mégis napjaink és életünk legalapvetőbb problémáira és kérdéseire ad nekünk választ. Ezért is bátorítom a testvéreket, hogy olvassák a Szentírást is, benne a Zsoltárok könyvét is, mert attól, hogy még valami régi, egyáltalán nem biztos, hogy már nem aktuális. Heti Zsoltárunk éppen azt a ma is aktuális és megfigyelhető kérdéskört hozza és vázolja elénk, miszerint a gonoszok vagy istentelenek és a világi örömök rajongói, azok gyakran bővelkednek, gazdagok, és eközben az istenfélő emberek gyakran szegényebbek, osztályrészük a szenvedés, és olykor a csüggedés is. Nagyon nehéz dolog azt megérteni, hogy egy végtelen, gazdag és mindenható Úr, akinek az istenfélők odaadják az életüket, akivel szövetségre lépnek, szóval, hogy egy ilyen Úr miért nem részelteti az övéit mindjárt az ő javaiban itt a földön. Ígér Isten mennyei gazdagságot. De ahogyan ki is mondjuk, ennek a helye és az ideje még távol esik tőlünk, és ez a gazdagság nem az itt és mostban a miénk. Hajlamosak vagyunk azt is gondolni, mi Isten félő emberek, hogyha Isten változtatna ezen a magatartásán, tehát az ő gazdagságában már itt a földi életben részesítene bennünket, akkor nyilván sokkal többen lennének azok, akik szövetségre lépnek vele, akik neki adnák és adnák az életüket. A zsoltáros azonban felemeli a szemünket, és arra tanít bennünket, hogy az Isten félőknek soha sincs okuk félelemre és legkevésbé csüggedésre, és ezt egy dologgal magyarázza ebben a hosszú zsoltárban az író, ami nem más, mint az, hogy azért nincs okunk a félelemre és a csüggedésre, mert nekünk, Isten félőknek tökéletes megváltónk és megváltatásunk van. Úgy van ez, hogy amíg a jelen felől tekintünk a jövő felé, addig az távolinak és olykor hihetetlennek tűnik. Tehát azt mondjuk, hogy jó, hogy van mennyei gazdagság ígéretünk, de jobb lenne valami most. Mert az még olyan távoli, olyan nagyon messzi. És az itt és most az ember mindig égetőbbnek érzi. Azonban a zsoltáros arra hív, hogy nézzünk rá a jelenlegi helyzetünkre a jövő felől. A jövő felől. Mert így, ami jelenünk, az itt és most egy egészen más értelmet nyer. Rendben, engedjünk a zsoltáros felszólításának, de meg kell kérdeznünk azt, hogy ismerjük-e a jövőt. Ha a jövő felől kell néznünk a jelenre, akkor ehhez az szükséges, hogy ismerjük a jövőt. De van-e itt valaki, aki ismeri a jövőt? Azt kell azonban mondjuk, mert az őszinte válasz erre az, hogy nem ismerjük a jövőt, nem csak a nagyon távoli jövőt nem ismerjük, hanem a közeli jövőt sem ismerjük, azt sem tudjuk, hogy mi lesz itt egy óra múlva. Szóval istenfélő embernek mégis tudnia kell, hogyha a jövőt minden egyes részletében nem is ismerem, azért vannak olyan kikerülhetetlen eseményei a jövőnek, amellyel mindannyian fogunk találkozni, és ebben azért vagyunk biztosak a jövőnek ezen eseményeiben, mert Isten az idők és történéseknek ura kijelentette nekünk. Tehát egyfelől az a válaszunk, hogy a jövőt nem ismerjük. Minden részletére, aprólékosan nem ismerjük a jövőt. De mégis ismerjük a jövőt abban a tekintetben, hogy abban kikerülhetetlen, biztos pontokról Isten nekünk tájékoztatást adott, és azok nyilvánvalóan úgy fognak végbe menni. Meg fognak történni. Tehát a zsoltáros elénk idézi a jövő egy kikerülhetetlen eseményét, hogy annak szemszögéből szemléljük csak magunkat és az egész világot. Azt az eseményt, amelyben minden embernek része lesz, akár akarja, akár nem. Mert sokfélék vagyunk ezen a világon, sokfelé vezetnek az útjaink, de a zsoltáros előre utal egy olyan eseményre, ahol minden embernek az életútja egyszerre majd össze fog érni, mert lesz egy pont, amely minden ember életében elkerülhetetlen. A folytatáshoz ugyanis, ami ez élet után következik, elkerülhetetlen dolog, hogy az ember oda ne álljon végül Isten elé. Azt mondja a Biblia, hogy minden ember oda fog állni Isten elé. Csinálhatjuk akárhogyan az életünket, vezetett akár merre az életutunk, életünk röviden vagy hosszan, azt mondja a Biblia, hogy lesz egy közös pontja a mi életünknek, mindannyiunk életének, ez pedig az, hogy megállunk Isten színe előtt. Méghozzá azért állunk meg majd az Isten színe előtt, hogy ő életünk felett ítéletet hozzon, és a mi életünk ez ítélet után az ítéletnek megfelelően folytatódjon. Ez a jövőnek egy rendíthetetlenül biztos eseménye, azért, mert maga Isten kijelentés elmondja azt, hogy ez lesz. Ez fog történni. A 8. versben egy nagyon fontos dolgot mond ki a zsoltáros, miközben tanít bennünket általa a Szentlélek. Ez pedig nem más, mint az, hogy ott, Isten előtt senki sem válthatja meg önmagát, azaz nem adhat senki Isten ítélő széke előtt váltságdíjat Istennek. Azt is megmondja, és megindokolja, hogy miért. Azt mondja, azért, mert olyan drága az élet váltsága, 9. és a 10. versben olvasunk erről, hogy ha még örökké tartana is itt a földi életünk, az sem lenne elég, hogy valamit tegyünk az örök életért. Az élet rendkívül drága. És ennek váltságáért az ember semmit sem tehet. Nem csak mások életét nem tudjuk megváltani, mert azt mondja az írás, azt mondja a Zsoltáros, hogy a magunk életét sem tudjuk megváltani. Akármilyen módon élnénk, akármilyen hosszan, nem volna elég az élet, hogy összeszedjünk annyit, hogy végül az Isten ítélő szék előtt megállva azt mondhassuk, hogy ezért kérem cserébe a számomra pozitív ítéletet, Isten. De a földön nincsen örök élet, mondja a Zsoltáros, mert a földön, ami osztályrészünk, a halál. A halál pedig a bűnnek a gyümölcse, ami miatt Isten előtt nekünk váltságra van szükségünk. Minden ember meghal végül. A bölcsek, a bolondok, a gazdagok és a szegények is. Azzal folytatja a Zsoltáros, hogy a holtak hazájában pedig úgy kerül minden ember, mint egy lyuk. Egy hasonlatot használ. És ezzel azt akarja kifejezni, hogy a holtak hazájába az ember üres kézzel érkezik meg. A lyukoknak nincsen valójában semmiük, egy dolguk van, amivel rendelkeznek, erről sem tehetnek, ez pedig a pásztor. Ha a juhoknak nincsen pásztora, akkor gyakorlatilag halálra vannak ítélve. A 15. vers szerint az ember a holtak hazájába kétféle módon érkezhet meg. Akik a gazdagságukban bíztak, a földi dolgaikban bíztak, önmagukban bíztak, abban bíztak, hogy képesek megváltani magukat, azok azzal fognak szembesülni, hogy minden, amiben a bizalmukat vetették, minden, amire a jövőjüket építették, itt marad a földön, nem megy velük, hiába reménykednek bennük. A Zsoltáros róluk beszél, de röviden megjegyzi a 18. versben, hogy ezeknek az embereknek ez a nagy reménységük itt marad a földön, rátestálják az ő utódjaikra. Ezek az emberek sokszor nevet szereznek, de mindaz, amit itt hagytak, sokszor még a nevük is elvész. Még itt a földön sem marad meg örökre az ő emlékezetük. Hiába hagynak hátra bármit. Erre utal az, hogy azt mondja a Zsoltáros, hogy az ilyen emberek olyanok, mint az állatok. Az állatoknak nincs emlékezete a földön. Maximum az utolsónak, amikor kihal egy darabig. Az állatokat nem síratja senki. Az állatoknak nincsenek neveik, nincsen olyan személyiségük, mint nekünk embereknek. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ilyenné válik az az ember, aki abban reménykedik, hogy az ő földi dolgaival, a földi életének a dolgaival valamit majd elér ott a mennybe. Hogy mondja, nem viszünk oda semmit a holtak hazájába, és ami itt marad utánunk a földön, idővel az is elvész. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ezeknek az embereknek a holtak hazájában a halál lesz a pásztoruk. Mondhatnám úgy is egy szójátékkal, hogy ez a jövőjük az örökké valóságban. Hogy a halál lesz az ő pásztoruk. Nem vihetnek át semmit, csak a halált viszik át. Ez az, amit átvisznek magukkal, és a halál fogja őket pásztorolni. Isten előtt arra nem lehet hivatkozni, és azzal nem lehet hivalkodni, ami itt a földön hatalmas érték. A Biblia azt is megmondja nekünk, hogy miért. Azért, mert Isten a világnak a teremtője. Tehát lehet, hogy én a világból, a teremtett világból magamhoz kaparintok valamit, ami az én nevemhez, meg a személyemhez kötődik, és azt mondom, hogy az enyém, de valójában a Biblia azt mondja, hogy a világ az Istené. Én abból tudok magamnak összekapargatni valamit, ami az Istené. És mégiscsak furcsa volna, ha Isten előtt arra hivatkozgatnék, hogy abból, ami a tied, én ennyit szereztem, és hát akkor most legyél irgalmas, meg kegyelmes hozzám. Akinek nem az Úrban volt a reménysége a földi élete során, hanem a teremtett világ bármely elemében, a pénzben, a munkában, a beszédben, vagy bármit lehet itt mondani, azok az emberek csalódni fognak végül, mert abból, amiben itt reménykedtek, amire fölépítették az életüket, nem visznek magukkal semmit, és marad nekik a halál. A halál pásztorsága. Hogy egy embernek kiben és miben van reménysége, bizodalma, hogy egy embernek valójában mire épül az élete, testvérek, azt mindig a leginségesebb idők hozzák a legjobban a felszínre. Mert szoktunk mi sok mindent mondani a szánkkal, de az inséges idők ezen a földön mindig megmutatják azt, hogy mi is van a mi szívünkben igazán. Az inséges idők mutatják meg a leginkább azt, hogy hogyan tekintünk mi a tényekre. Akinek csak az ideig való létezik, az mindig kétségbe esik. Kétségbe esik, mert az inséges időkben veszít. És aki veszti a földi javait, az tulajdonképpen ezzel együtt a reménységét veszti. A reménységét veszti. Ezért panaszkodik, ezért esik kétségbe. Mert arra épített mindent, és most az, amire építette az életét a földi, meg a földön túliakra nézve, megrepett. Az most elkezdett süllyedni. Azt mondja a Zsoltáros, hogy nem így kell lennie az Isten félők életének azonban. Hiszen akik Isten félő emberek, azok tanulják meg azt, tanítja ez a Zsoltár, hogy az örökké való felől szemléljék a jelen valót, az ideig valót. És ezzel már ki is mondtuk a lényeget, a hívőknek nem szabad elfeledniük azt, sohasem, hogy a látható világban minden ideig való. Ez pedig azt jelenti, hogy a látható világ elemeinek, amire milliók fölépítik az életüket, nincsen értéke az örökké valóra nézve. Testvérek, Isten azt akarja, hogy ezt ne felejtsük el. Hiába csinálják milliók és milliárdok körülöttünk, hogy úgy építik föl az életüket, hogy bíznak és reménykednek önmagukban, pénzükben, kapcsolataikban. Azt mondja Isten igéje, hogy mindezeknek az örökké valóságra nézve semmilyen értékük nincs, mert mind itt marad, és az ember csak a halált viszi magával. A halál pásztorsága marad végül. Talán nem véletlen, hogy a Zsoltárok könyvének egy másik vallomása, a 23. Zsoltár úgy kezdődik, hogy az Úr az én pásztorom. Az a Zsoltár szól azokról az emberekről, akik az örökké valóra építenek, és abból a szemszögből tekintenek a jelen valókra. Az Úr az én pásztorom, És tudják a testvérek, az a csodálatos ebben a dologban, hogy az Úr az én pásztorom, az a jelenről szól. A Zsoltáros azt mondja, hogy itt és most. Az Úr az én pásztorom. A 49. Zsoltár azt mondja, hogy az istenteleneknek majd a halál lesz a pásztora. Az istenfélők meg azt mondják, az itt és mostban, hogy már most az Úr az én pásztorom. Tehát itt a múlandóban már az örökkévaló igaz pásztorsága alatt élek. Nem magamat váltom meg, nem másra építem az életemet, egyedül és kizárólag az örökké valóság urának a gondviselésére. Arra bízom az életemet. Testvérek, legyen és jöjjön bármekkora földi inségünk, nélkülözésünk, essen kétségbe körülöttünk a világ, sírjanak, görcsöljenek, én arra hívlak benneteket, hogy ne feledjétek el azt, akik istenfélők vagytok, hogy a mi pásztorunk a világ mindenség ura. És ha a mi pásztorunk a világ mindenségnek az ura, aki formálta, meg kezébe tartja a világ mindenséget, akkor ha valakinek, nekünk nincs okunk a csüggedésre, és nincs okunk a kétségbeesésre. Mert ez az örökké való pásztor vigyáz bennünket, a 23. Zsoltár szerint ő táplál bennünket, ő van velünk életünknek minden egyes napján. Akik hisznek, testvérek, azoknak mindig ebben a tudatban kell reggel ébredniük, és este elaludniuk. Mert ha elvesszük a tekintetünket erről, akkor elkezdünk kétségeskedni. Ha elvesszük a tekintetünket erről, akkor látjuk az üres benzinkutakat, az égbe szökő árakat, akkor látjuk az értelmetlen és bolond háborút, látunk politikusokat, akiket nem értünk, döntéseket, amelyeket a nevünkbe hoznak meg, de nincs közünk hozzá, akkor sok minden értelmetlen dolgot látunk, amelyekre ha ránézünk, akkor elkezdünk csüggedni. És azt mondjuk, hogy hova vezet mindez. Akkor kiderül, ha Istent kihagyjuk ebből a szemléletből, hogy van veszteni valónk, és bizony minden, amit elvesztünk, nagyon érzékenyen érint bennünket. És sokszor síratjuk azt, amit elvesztünk. De meddig tesszük ezt? Csak addig, testvérek, amíg az örökké valóság szemszögéből rá nem tekintünk a sorsunkra. És ha látjuk az örökké való igaz és jó pásztort, akkor testvérek, meg kell, hogy szűnjön a mi kétségeskedésünk, panaszkodásunk, és meg kell, hogy szűnjön minden félelmünk. Azt mondod, fölnéztél az Úrra, te nem szűnik a kétségeskedésed? Akkor valószínűleg ott van a baj, hogy nem úgy nézel még rá. Istent lehet távolról is szemlélni, lehet benne gyönyörködni, mások olyan sok szépet mondanak, meg élnek meg vele, biztos úgy van. Sokan vannak így Istennel, hogy csak távolról nézegetik Istent, és azt gondolják, ezt jelenti Istenre nézni. Istennel kapcsolatban lenni, testvérek, ennél sokkal bensőségesebb és személyesebb dolog. Mert amíg magunkat nem tudjuk megváltani, még magunkat nem tudjuk semmilyen módon a bűntől megszabadítani, addig Istennel kapcsolatra kerülni az Úr Jézus Krisztus által lehet úgy, hogy ő megváltott, mert ő a megváltó, és ő az, aki megszabadította a bűn uralmától, és ezért nem csak szemlélem az Istent, hanem egy másik hasonlattal ott van az én életem, ott van az én kezem az Isten tenyerén. Ha valaki azt mondja, hogy látom én az Isten, de még mindig félek, mindig aggodalmaskodok, még mindig nem tudok nyugtot lelni, az gondolja meg, és gondolja át az életére nézve, hogy tudja azt, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Kérte-e már Istentől azt, hogy az Úr Jézus Krisztusért vegyél engem a kezedbe, ahol megnyugodhatok, ahol békességem lehet. Nem elég tudni, testvérek, hogy hol van a templom, hogy hol van az Isten lakhelye. Oda el kell menni. Az Istenről nem elég tudni, hogy van. Azt mondja nekünk Jézus, hogy ezt az ördögök is tudják, nem vitatják. Ahhoz, hogy az Isten békessége a miénk legyen, ahhoz oda kell kerülni az Isten kezébe, ez pedig nem megy máshogy, csak Jézus Krisztus által. Úgyhogy, ha az ember odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy nincsen semmim, nem akarok többé bizonyítani, nem akarom többé játszani, hogy én jó vagyok, nem akarok többé érdemelni semmit, egyedül egy dolgot kérek, a te fiadért, Jézus Krisztusért, tisztítsál meg engem. Könyörüljél meg rajtam. Ő érette, a megváltóért, akit te küldtél el. Mentsél meg engem. Testvérek, amíg ezt nem tudjuk kimondani Isten előtt, addig csak távolról szemléljük őt. És amíg távolról szemléljük őt, addig az ő országának javai, azok még nem a mieink. Lehet, hogy tudunk róluk, de akkor azok még nem a mieink. Az igaz hívők arról ismerhetők föl, hogy ők nem kételkednek, nem esnek páni félelembe, amikor mindenki panaszkodik, ők mégis bizonyságot tudnak tenni a reménységükről, arról, amit Isten munkál az ő szívükbe. Mert a jó pásztor már csak ilyen. Megnyugtat, békességet ad. A jó pásztor mássá tesz. Úgy tanítja a Szentírás, hogy újjá szül bennünket. Lezárja a mi régi életünket. Lezárja azt az életet, amely tele volt aggodalmaskodással, önhittséggel, amely tele volt azzal a gondolat, hogy Isten nélkül is tudok boldogulni. És a jó pásztor megszül bennünket egy új életre, aminek az a lényege, hogy az ember tudja onnantól kezdve, hogy én Isten nélkül nem tudok boldogulni. Hogy én Isten nélkül senki vagyok. Hogy nekem szükségem van az Istenre, mert ha ő az enyém, akkor minden az enyém. Ha pedig ő nincs, akkor nincsen semmim. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, azt, hogy ennek a Zsoltárnak az üzenetén ezen a héten többször is elgondolkozunk, elcsendesedjünk, bármerre is fordul körülöttünk a világ. De legfőképpen adja meg az Úr azt, hogy Jézus Krisztus által oda találjunk ő hozzá végre. És legyen nekünk egy olyan világszemléletünk a jelenről, hogy mindig a jövőből kiindulva tekintsünk a mára. Abból kiindulva, hogy igen, mi sem kerülhetjük el az Istennel való találkozást, de ha az Úr az én pásztorom, akkor nem a halál fog engem ott pártfogolni az ő ítélete és ítélő széke előtt, hanem az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus pedig azt mondta magáról, hogy ő az élet. És azt mondta, hogy akiket ő pásztorol, azokat az örök életre pásztorolja. Ki a mi pásztorunk? Ki a mi reménységünk? Legyen az Úr azzá az életünkbe, akivé neki lennie kell. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva a 357. dicséretünk első három versét énekeljük. A 357. számú dicséretünknek az első három versét. Az első vers így kezdődik: Jézus, én bizodalmam.
Jézus, én bizodalmam, és megváltom életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmitől rettegnem. Hol a nagy éjszakája, már rettencsen folyankja.
És imádkozzunk, testvérek. Együtt énekeltük mindannyian ezt a bizonyságtételt, amit valamikor megírt egy benned bízó és hívő ember, Urunk. Segíts meg bennünket, hogy ne csak egy szöveg legyen a mi szánkban ez, Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben, hanem hadd legyen ez azzal, aki írta, azzal együtt személyes vallomásunká. Kérünk, ne hagyj bennünket nyugodni, amíg el nem rendeződik, ami viszonyunk te veled, és amíg igazán szívünk mélyéről el nem mondhatjuk azt, hogy az Úr az én pásztorom, már itt és most ő lesz az, aki megőriz engem életemben és halálomban, sőt, eljövendő életemben is ő vele fogok élni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor mondjuk mi ezt, de lelepleződik a mi hitetlen szívünk, amikor aggódunk, félünk mindazok miatt, amik körülöttünk történnek ebben a világban. Köszönjük, hogy most józanítod a tieidet, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy hozzád kell menekülnünk, és reát kell nekünk minden körülmények között tekintenünk. Kérünk téged közöttünk azokért, akik még a halál pásztorsága alatt élnek, akik másban bíznak, akik még noha távolról szemlélnek téged, nem tudták és nem akarták odaadni magukat te neked. Könyörülj meg rajtuk, és a te kegyelmeddel vonjad őket egyre közelebb magadhoz, hogy végre ki tudják mondani méltatlanságukat, bűnösségüket, nyomorúságukat, és el tudják tőled kérni a megtartatást, a kegyelmet, az irgalmat. Urunk, kérünk, hogy miközben te erről olyan egyszerűen és világosan beszélsz, könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen közöttünk senki sem, aki végül úgy áll meg majd ott előtted, abban az elkerülhetetlen találkozásban, hogy nem a te fiaddal, Jézus Krisztussal érkezik oda. Köszönjük azt a szeretetet, irgalmat, amellyel most beszélsz nekünk a jövő elkerülhetetlen eseményéről. Segíts, hogy ne vegyük ezt félváról, hanem hadd tudjuk nagyon komolyan venni a te intésedet, a te figyelmeztetésedet, és megragadni azt a lehetőséget, amit te az Úr Jézus Krisztus által nekünk menekülésül elkészítettél. Segíts, hogy értsük és megszívleljük azt, hogy nincs más esélyünk a te ítélő széked előtt, csak egyedül a megváltó és az általa nekünk tulajdonított megváltás. Kérünk téged, tedd személyessé így ennek a Zsoltárnak az üzenetét egyen-egyenként mindannyiunk életében, és könyörülj meg rajtunk, hogy számot tudjunk vetni a mi jelenünkkel, és ezáltal a mi jövőnkkel is. Amen. Az elkövetkezendő csendben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most fennállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival imádkozunk közösen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké.